Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsekkel beszélgetünk, püspökké szentelésének 20. évfordulója alkalmából. Erdő Péter bíborost 2000. január 6-án Rómában, a Szent Péter Bazilikában II. János Pál pápa szentelte püspökké.
Január 6-án egy ünnepi alkalom, egy jubileum köszön be bíboros úr életébe is, 20 éve a püspök szentelés történt Rómában. Miért éppen Róma volt a helyszín?
Azért, mert a kinevezésünk után, tehát november elején kaptuk a hírt, hogy a Szent Atya kinevezett bennünket püspökkék, többet számban mondom, mert Veres András püspök urat ugyanakkor nevezték ki. Nos, a hír után jött a nunciatúrán keresztül egy ilyen üzenet is, hogy ha kérjük, akkor lehetőség volna rá, mivel évvége felé vagyunk, hogy kérjük, hogy maga a pápa szenteljen föl bennünket. Abban az időben szokás volt az, hogy II. János Pál pápa Rómában általában vízkereszt ünnepe táján személyesen püspököket szentelt. Ennek az volt a szimbolikája, hogy vízkereszt ünnepe az ugye a napkeleti bölcsek látogatásának az ünnepe is, vagyis a nemzetek, akik Krisztushoz járulnak. Hát az evangéliumnak az örömhíre az minden nemzethez szól. Ezért lehetőleg több országból, több kontinensről származó jelölteket szokott akkoriban a pápa vízkeresztkor Rómában püspökké szentelni. Hát így kerültünk be ebbe a válogatásba mi is, és nagy öröm volt a számunkra, hogy ezt így kérhettük. Mert egyébként a püspök kinevező bullában mindig az van, évszázadok óta, vagyis az utóbbi időben, hogy és egyúttal engedélyt adok, hogy magát Róma városán kívül bármely katolikus püspökkel felszenteltesse. Azért Róma városán kívül, mert Róma városában viszont maga a pápa szenteli a püspököket, ha csak ezzel mást meg nem bíz, mint ahogy nem ritkán meg is bízza például a bíboros államtitkárt, vagy más valakit. Tehát a mi esetünkben annak, hogy személyesen szentel, hogy Rómában szentel, meg volt ez a szimbolikája, és abban az évben pont 12-en voltunk. Tehát még ez az apostolok 12-es száma és a küldetés is, mint szimbólum megjelent ezen a szép szertartáson.
Ebben a 20 évben rengeteg dolog történt az egyház életében, tehát amennyire én föl tudom mérni, hát több talán, mint azelőtt a vatikáni zsinat óta összesen. Hogyan lehet ezt valahogy összefoglalni, hogy mi ennek az iránya?
Hát ugye 2000 és 2005 között Szent II. János Pál pápa szolgálatának az utolsó évei voltak. Ez egy különös ciklus volt, hiszen a világ közvéleménye sokszor látta már betegen esendően is a Szentatyának a képét. Néha nehézsége volt a beszéddel is már az utolsó időkben. Ugyanakkor mégis éreztük azt, hogy ő még ezeket az utolsó heteket, hónapokat is Isten színe előtt éli, és még mindig az egyház számára akar valamilyen üzenetet átadni. Tehát, hogy ő Krisztus embere, hogy ő közvetít valami olyan kegyelmet, ami mindannyiunk számára szükséges. Ezért volt olyan nagy megrendülés a halála is. Tehát mindenki tudta, hogy beteg, mindenki tudta, hogy idős, és mégis, amikor meghalt, akkor kimentek az emberek az utcára. Itt Budapesten több templom előtt éjszaka összegyűltek az emberek, és azt kérték, hogy nyissuk ki a templomot, mert imádkozni akarnak. Tehát nagyon megrendítő volt, maga a temetés pedig, hát az egész világon áthullámzott, majdnem azt mondom, hogy nem csak az érzelemnek, hanem a kegyelemnek is valamilyen áradata. Több mint 1 milliárd ember nézte a tévén magát a temetést. És hát ott olyan szimbolikus események történtek, azt nem rendezte meg senki, hogy a koporsóra tett liturgikus könyvet elkezdte a szél lapozni, és akkor fordított egy újat. Tehát új lap kezdődik a történelemben, ugye? Vagy volt egy olyan mozzanat, amikor a keleti pátriárkák is búcsúztatták, katolikus pátriárkák, és a harmadik Gregorius Laham szíriai pátriárka egy olyan gyönyörű keleti énekkel búcsúztatta, természetesen arabul, amire sokan azt hitték, hogy hát itt a mohamedánok is őt síratják. Hát ez nem mohamedán, hanem egy szíriai keresztény dallam volt, de nagyon megrázó. Nagyon megrázó volt maga a temetés is egyébként. Utána pedig hát a konklávé, amikor a Benedek pápát a bíborosi testület megválasztotta, kijöttünk az erkélyre, és egyszer csak azt halljuk, hogy valamit ütemesen kiabál a tömeg a Szentpéter téren. És figyelem, hogy mit kiabálnak. Következőt mondták, grácie, grácie, azaz köszönjük. Tehát köszönték, hogy megválasztottuk az új pápát, köszönték a Benedek pápát, egy ilyen érzelem volt ott a téren akkor. Hát aztán Benedek pápának a pontifikátusára emlékszünk már ugye közelebbi múltból. Nagyon szerettük volna, hogyha Magyarországot is útba ejti, de azzal együtt, hogy nem jutott el ide, azért nagy szeretettel és figyelemmel volt irántunk. Szent Erzsébet évre emlékszem, például külön levélben küldött üzenetet, sok minden egyéb fűződik a nevéhez. Volt például egy felejthetetlen koncert, amit Magyarország, a magyar állam adott az ő tiszteletére a Nervi csarnokban, a Vatikánban. És hát a koncerten ugye Liszt Ferencet játszottak, és a végén maga a pápa tartott egy beszédet. Ebben a beszédben hát nem csak művészeti elemzés volt, hanem egy nagyon mély teológia. Visszatért a Zsoltára, hogy világe, még meddig, még meddig. És ez gyakorlatilag az egyháznak és a választott népnek a sorsát jelentette a történelemben. Ez is egy nagyon, nagyon mély élményem, ahogy Benedek pápa erről beszélt. Aztán szerintem történelmi jelentősége van a könyvének is, a názáreti Jézusról szóló könyvének, amit pápaként írt, mert ezt ő nem pápai dokumentumként adta ki. Az utolsó kötet legalábbis mire magyarul megjelent, akkor már ő vissza is vonult. Azonban így együtt a názáreti Jézus könyv azt hiszem, hogy az egyház hitének egy nagyon stabil kifejezése, és sokáig vonatkozási pontja lesz. Éppen november végén volt alkalmam beszélni vele, és nagy örömmel emlékezett erre, hogy hát van magyar fordítása is ennek a könyvnek. Aztán a sokféle európai esemény, ami kísérte ezt az időszakot, ebben Magyarországnak is a csatlakozása az Európai Unióhoz, a különböző ezzel kapcsolatos kihívások, az Európai Püspöki Közösségnek a működése, amelyik azért szintén nagyon sok mindent hozott. 2007-ben például a nagyszebeni Európai Ökumenikus Találkozót, amit valahogy nem emlegetnek itt a súlyának megfelelően, mert azért az egy nagy esemény volt, senki nem érezte úgy, hogy az ő hitét, vagy az ő egyházát valamiképpen elhanyagolják, vagy a másiknak a fényezésére használják föl, hanem egy gyönyörű, szép egyensúlyban tudtunk a közös értékekről megnyilatkozni. Nagyon érdekes volt még az is, amit akkor az életről, a családról mondtak a egyházi vezetők. Jött a záróokmányban, szerepelt ez a mondat, hogy az emberi élet méltóságát és védelmét ugye szentnek tartjuk a fogamzástól a természetes halálig. És ezt ott mindenki megtapsolta, a jelenlevők, minden felekezet. És aztán másnap, mikor az volt, hogy most akkor adjuk ki a nyilatkozatot, akkor egyesek úgy visszaléptek, egyes nyugati közösségek. És akkor az ortodox egyházak külön fordultak a katolikusokhoz, hogy mi azért szeretnénk, hogy ez megmaradjon benne. Akkor ennek nyomán megszületett az Európai Katolikus Ortodox Fórum, ami azzal foglalkozott, hogy a erkölcsi és társadalmi kérdésekben, amiben egyetértünk, ezekről tárgyaljunk, ezeket világítsuk meg, konkretizáljuk, keressük az együttműködést, és azóta is folynak ezek a találkozók, szerintem egészen szép eredményekkel. Arról, hogy az ortodox világon belül milyen belső feszültségek keletkeztek időközben, hát erről a katolikus partner nem igen tehet, reméljük, hogy ez is majd rendeződik. Aztán, hát persze, hogy voltak olyan események is, amik inkább a magyarországi munkánkat érintik, tehát a katolikus egyháznak az itthoni szolgálatát és jelenlétét. Itt is voltak időszakok, amikor a meglévő intézményeink fenntartására koncentráltunk. Máskor olyan alkalmak nyíltak, vagy elvárások is talán, hogy vegyünk át több intézményt, működtessünk több iskolát. Ebben is történt egyfajta elmozdulás az utóbbi években. Ahol azonban ilyen átvételekre sor került, hát ez persze magával hozta azt a nagyon nagy feladatot, hogy annak viszont akkor olyan szelleminek is kell lenni. Tehát a katolikus identitást, a katolikus szellemi működést kialakítani, megerősíteni, egyben tiszteletben tartani az összes munkatársakat és azt a realitást, amiben egy-egy iskola működik, mondjuk egy településen belül. Tehát ezek összetett és tulajdonképpen szép feladatok, de hát nem kis figyelmet kívánnak azért.
Nekem az a benyomásom, hogy az elmúlt 20 évben a kereszténység Magyarországon nem gyengült, sőt, talán inkább egy kicsit erősödött is. Ezt azért fontos szerintem hangsúlyozni, mert viszont tőlünk nyugatra hát eléggé súlyos helyzetet látunk.
Ha a mélyére nézünk a kereszténység helyzetének, mondjuk Franciaországban vagy Angliában, kisebb mértékben Németországban is, majd mondom, hogy miért kisebb mértékben, akkor azért ott hitet találunk. Tehát nagyon komoly lelkiségi mozgalmak vannak pont ebben a nyugati millióban, akik még Magyarországig is, meg ezen túl is éreztetik a hatásukat. Tehát miközben a felszínen, vagy a nagy intézmények szintjén hát sok minden kiüresedett, vagy elgyengült, vagy kompromittálódott, aközben azért vannak hívő katolikusok, akik nagyon is mélyen megélik a vallásosságukat, és ezek a közösségi megújulások, ezek hullámokat vetnek a világegyházban. Tehát sorolhatnám azokat a közösségeket, amelyek éppen ebből a francia-angol nyelvű világból elérkeztek Magyarországra is, és szépen dolgoznak nálunk. Tehát van egy ilyen dolog, ami persze a statisztikai nagy számok ellenében igaz, úgyhogy egyelőre nem tartunk ott, hogy ez mondjuk megborítaná a francia vagy a belga hitéleti statisztikát. De most a német nyelvterületen annyiból más a helyzet, hogy ott az egyház látszólag intézményesen ugye nagyon erős, mert rengeteg egyesület van, mert az állam szedi be, vagy az állam garantálja az egyházi adót, az intézményeket. Viszont ennek megfelelően olyan nagy a intézményi teher, az intézmény fenntartási elvárások, a nem hívő, vagy nem igazán hívő alkalmazottak száma és súlya az egész rendszerben, hogy emiatt a működése mondjuk a mélyebb vallásosság szempontjából kérdéseket vet fel. Tehát nem lehetünk mi irigyek senkire. Az olasz és a spanyol egyház is természetesen nagy válságokkal küzd, panaszkodnak is sokat, hogy ez nincs, az nincs, kevés a papi hivatás. Hát persze ez is például Spanyolországban kevés, de nem annyira kevés. Olaszországban kevés, erőteljesebben kevés. De persze van egy sor külföldi jelentkező szemináriumokban, egyházmegyéknél is. Most ugyanakkor van egy olyan széles kulturális alapja ott a katolicizmusnak, amiről még Lengyelországban is legfeljebb álmodozni lehetne. Tehát ez a valóság is azért ott van. És ez még mindig nagyon sok értéket hoz felszínre. Meg bizonyos helyeken, bizonyos kezdeményezésekben, akár intézményekben is megújulás jeleit is mutatja. Miközben hát mondjuk a vasárnapi szentmisén való részvétel az nem olyan magas, de hát azért, hát mondjuk a madridi székesegyházban, és az nem vasárnap volt, hanem péntek este. Tehát miközben fönt a székesegyházban, az Almudén a székesegyházban jártak a turisták, akár csak nálunk a Szent István bazilikában, aközben az altemplomban folyt a plébániai mise. És hát a plébániai hétköznap esti misén, hát azért olyan 800-an, 1000-en csak ott voltak, és nem azért, mert Madridban nincs másik templom. Tehát mondjuk úgy, hogy egy bizonyos különbségtétellel kell szemlélni azt is, amikor azt mondjuk, hogy krízis van, vagy nehézségek vannak, de vannak bátorító jelenségek is. És nekünk mindenkitől érdemes tanulni azt, ami jó. Tehát ilyen értelemben a mi erősödésünkben sem bízhatjuk el magunkat, mert az, hogy több az intézmény, vagy hála Istennek sikerült egy közösségi termet kialakítani, egy templomot renoválni, stb., ami nagyon biztató folyamat, és sok helyen látványos is. Tehát ez nem jelenti azt, hogy akkor minden rendben van, mert nálunk azért nagy a felületesség, nagyon kevés helyen vannak mély kulturális gyökerei a katolicizmusnak. Tehát van, aki úgy érzésből azért valamelyest közeledik, vagy szimpatizál, de ha megkérdezik, hogy tulajdonképpen miben is hisz, akkor esetleg nem tud válaszolni. Tehát fontos feladataink lennének itt, adja Isten, hogy ebből többet tudjuk megoldani.
Ja, az egyház és a püspök feladata tanító, kormányzó, megszentelő tevékenység. És milyen arányban jelenik meg egy püspöki szolgálat ideje alatt ezek a különböző tevékenységek, feladatok?
Hát ez százalékban biztos, nem mások. Azért sem, mert sokszor ugyanaz a szolgálat, mint a kettőt vagy hármat tartalmazza. Tehát elmegyek például, tartok valahol egy ünnepélyes szentmisét, ugye? Ez megszentelő feladat. Na, de én ott mondjuk prédikálok is. Akkor azért az már tanítói feladat is. És hogyha, nem tudom, én megnézem azt, hogy közben hogy vannak a plébániai anyakönyvek vezetve, és aláírom őket, hogy láttam, hát abban már egyfajta kormányzati vonás is van, és akkor még azon az egy estén vagyunk csak, és nem ültünk be az irodába. Tehát hétközben itt működik az iroda, a hivatal, abban nekem személyesen is ki kell vennem a részemet, ha nem is úgy, hogy lent ülök a postabontó íróasztalnál, de tömegében a levelezés, stb. Tehát ez egy jelentős része a munkámnak. És hát a többiben, meg mondjuk a tanításban ott esetleg nem csak liturgikus keretben, hanem másképp is előadásokon, írásokban, amit az ember próbál mellette azért még vinni. Néha meghívnak különböző témákról, akár külföldi összefüggésben is, hogy beszéljek. Most ott is, hogy mi az, ami kulturális, mi az, ami szakmai, és mi az, ami direkt a hit továbbadása, ezt se lehet olyan élesen elválasztani egymástól. Általában szoktam törekedni arra, hogy megragadjam az alkalmat arra, hogy a hitet is kifejezzem ezekben.
Lehet egy püspöknek hobbia?
Talán kell is, hogy legyen, mert hát minden embernek van valami hobbija, nem? A hobbinak nem szabad persze fölőrölni az idejét, meg az energiáját, de ahhoz, hogy a energiának a karbantartásához esetleg, ami szükséges, az miért ne lehetne?
Igen, és akkor azt megkérdeztem, hogy Vivoros úrnak van-e hobbija? És
meg is sajnos a hobbim az nem sport jellegű, pedig arra volna leginkább szükségem, mert a többi munkám az nem olyan, úgyhogy az kiegészítésnek pont jó lenne. Hát sétálni szeretnék, hogyha volna idő rá, meg megfelelő alkalom. A könyveket nagyon szeretem, a régi könyveket is nagyon szeretem, ez kétségtelen, úgyhogy néha azzal azért úgy foglalkozom is. De hát ismétlem, ez is egy kicsit a tanítói küldetéssel majdnem, hogy érintkezik, mert aztán, hogyha ezekben a könyvekben olyasmit keresek leginkább, amiről majd beszélni fogok, akkor már nem választható el ez se a közeleség teljesítéstől.
Tudjuk azt, hogy hát a történelem egyes korszakaiban mindig mást jelentett a püspöki szolgálat, mindig mást jelentett püspöknek lenni. Ma mit jelent?
Szóval a püspök az az egyházi közösségnek egyrészt a középpontjában, másrészt meg a felületén, a külső felületén helyezkedik el. Tehát egyszerre kellene, hogy lelke motorja legyen a közösségnek, és a külvilággal való érintkezés frontján is majdnem, hogy ő van legelől, vagy legkívül, ugye? Tehát a nem hívő világ felé, vagy akár a hit képviselete egy olyan nyilvánosság előtt, amelyik nem vallásos, ez is sajátos püspöki feladat. Tehát ebbe pedig nyilván nem mindegy, hogy milyen társadalomban él valahol az egyház. De még a közéleti tevékenységet illetően is óriásiak a különbségek. Tehát van olyan egyház, ahol szó se lehet ilyesmiről, és van olyan, ahol a leginkább megköveteli az egész társadalom, hogy már pedig a püspök ezt és ezt a feladatot lássa el, ugye? Úgyhogy történelmileg is, társadalomnak földrajzilag nagyon különböző, hogy mi mindent kell csinálni, de az biztos, hogy Jézus Krisztust kell képviselni, az biztos, hogy az egyháznak a közösségét kell összefogni, és a hitben erősíteni. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen, a püspök szenteléskor mindig utalás van az apostolok küldetésére. Hát az pedig az volt, ugye a Máté evangélium vége szerint, hogy elmenvén az egész világra, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket, és tanítsátok megtartására mindannak, amit parancsoltam nektek. Tehát Jézusnak a tanítását kell továbbadni, nem akármire tanítani, és a szentségi életbe elvezetni, tehát a kegyelemnek a közösségéig elvezetni mindenkit. Tehát ez természetesen meghaladja egy embernek az erejét, de még a világ összes püspökeinek az erejét is. Tehát ha nem volna a Szentlélek jelenléte, akkor ez nem egy emberi mértékkel kiszámítható feladat.
Amellett, hogy a Mária Rádiós munkatársak és az egész hallgatói család nevében köszöntjük ezen a 20 éves évfordulón, köszönjük szépen a beszélgetést, és Isten áldását kérjük a szolgálatára. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk püspöki szentelésének 20. évfordulóján. A műsort Nárai Szabó Gábor és Keresztes Szilvia készítette.
Hírpercek.
Ne viseljünk kereszthelyet, kabalákat.